Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Örülök, hogy eljöttetek, mert jó döntést hoztatok meg. Mai délutánon egy fontos témába fogunk belevágni, amit ma nem fogunk befejezni, ez pedig a pénzügyek. És igazából időről időre, évről évre visszajön ez a téma, amiről prédikálunk és tanítunk itt a gyülekezetbe, ugyanis ez egy nagyon-nagyon fontos téma, egy nagyon fontos rész és nagyon fontos dolog, amiről azt gondolom, hogy itt a gyülekezetben is fontos beszélni. És ugye az előző pár hétben beszéltünk arról, hogy nyík és virágoz. Isten azt akarja, hogy kinyíljunk és virágozzunk az életünk minden területén. És ha hiszitek, ha nem, Isten azt szeretné, hogyha a pénzügyeid területén is virágoznál. Kinyílnál a pénzügyeidben is, és virágoznál az életednek ezen a területén is. Egy nagyon fontos része a pénz az életünknek, és nagyon fontos az, hogy hogyan kezeljük a pénzügyeinket. Nem csak az, hogy tudjunk a pénzügyekről, meg hogy fontosnak találjuk, de hogy hogyan kezeljük. Szóval a mai napon erről fogunk beszélni, hogy hogyan menedzseljük, hogyan kezeljük a pénzügyeinket, hogyan tudunk kinyílni és virágozni a pénzügyek területén is. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát most nekem annyira nem aktuális ez a téma, de szerintem mondjuk mindenkinek, még ha fiatalabb is vagy, és azt gondolod, hogy most még neked nincs munkád, nincs kereseted, csak zseppénzt kapsz mondjuk, vagy nem tudom, néha kapsz ajándékba pénzt. Higgyétek el, hogy mindenki számára egy aktuális és nagyon fontos dolog, ugyanis azt akarom megkérdezni, kinek a kezében volt már pénz? Ali, neked is volt? Minden ember feltette a kezét, így gyakorlatilag. Mindenkinek volt a kezében már pénz. Igaz? Mindenki kezelt már pénzt, teljesen mindegy, hogy hány éves vagy, egy 10 éves gyerek, vagy egy 8 éves gyereknek a kezében is volt már pénz. Szóval éppen ezért ez a téma mindenki számára ugyanolyan fontos, és ugyanolyan aktuális, és hogyha fiatal vagy, akkor szerencsés vagy, hogy már ilyen fiatalon elkezdhetsz erről a témáról tanulni. Ugyanis mindenkit érint ez a terület, és ez az a terület, ahol a legnagyobb hibákat elkövetjük az életben. Ez az a terület, ami miatt a legtöbb ember stresszes, és a legnagyobb problémák történnek. És lehet, hogy már hallottál tanítást a pénzügyekről, lehet, hogy már itt a gyülekezetben is hallottatok tanítást a pénzügyekről, de én hiszem azt, hogy mai este, mai délután Isten akar egy új dolgot tanítani mindannyiunknak, és akar továbbvinni minket és fejleszteni az, hogy kivirágozzunk még jobban a pénzügyeinkben. Ez egy olyan terület, ez egy olyan téma, amiről a szüleink, a legtöbb szülő nem tanított meg bennünket, vagy nem tanítja meg a gyerekeit, legalábbis lehet, hogy sokatoknak nem tanították meg. Az iskolába nem tanítanak a pénzügyekről, hogy hogyan kezeld megfelelően a pénzügyeidet, hogy hogyan menedzseld a pénzügyeidet. És igazából ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy erről beszéljünk. Itt a gyülekezetben is már ugye beszéltünk korábban a pénzügyekről, arról, hogy hogyan adjunk. Ugye az előző időszakban sokat beszéltünk arról, hogy hogyan legyünk nagy lelkűek, hogyan adjunk. Viszont arról nem sokat beszéltünk, hogy hogyan szerezzünk pénzt, és arról sem beszéltünk sokat, hogy a 90%-a a pénzünknek, ami megmarad a tizeden felül, azt hogyan kezeljük. És éppen ezért ez nagyon fontos téma, és nagyon, még egyszer mondom, a legtöbb rossz döntést a pénzügyek területén hozzuk meg az életünkben, ami hatással van utána egy csomó, emiatt stresszesek leszünk, emiatt sok problémát okozunk a saját életünkbe. Rengeteg ember él adósságokban, ami rányomja az egész életükre a bélyegét, és egy óriási terhet tesz az emberre, nem tud felszabadulni, szóval a pénzügyekben való döntések nagyon fontosak, talán az egyik legfontosabb terület, amiről és téma, amiről beszélni kell. Az alapigénk, amit kivetített itt a Sasza, az 1 Mózes 12:2. Azt mondja itt Isten Ábrahámnak, és hiszem, hogy mindannyiunknak, én pedig nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, nevedet naggyá teszem, sőt áldássá teszlek téged. Ez lesz az alapigénk, és szeretnék az elején valamit tisztázni, amiről már korábban is beszéltünk, de nem baj, még egyszer elmondom, mert ugye 12-szer vagy 15-ször kell ugyanazt hallani egy embernek, hogy megjegyezze. Úgyhogy jó, hogyha ismételjük a dolgokat. Ez pedig az, hogy Isten azért akar téged megáldani, és azért akarja, hogy kivirágozz pénzügyileg is, hogy áldás legyen mások számára. Ez a legfontosabb. Isten azért akar megáldani, hogy áldás legyél. Isten azért áldott meg, hogy áldás legyél, és azért is fog megáldani, hogy áldás legyél. Minden, amit Isten ad, az nem csak azért adja, hogy megálljon nálunk ez az áldás. Nem csak pusztán ez a célja, hanem az, hogy ezt továbbadjuk. Hogy továbbadjuk másoknak is, hogy mi is áldások legyünk mások számára. Ezt írja itt az 1 Mózes 12, megáldalak, sőt áldását teszlek téged. Szóval Ábrahám felé az ígéret nem csak az volt, hogy téged megáldalak, Ábrahám, hanem az, hogy rajtad keresztül, ezen az áldáson keresztül, ahogyan megáldalak, másokat is meg tudlak áldani. És ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten használni akar téged egy nagyobb cél érdekében. Szóval, nem csak azért akar Isten megáldani, hogy saját magadért élj, önmagadért élj, hanem hogy elkezd másokért élni. Ezért akarja, hogy virágoz. És az az érdekes, hogy a világban pont fordítva van. Én megfigyeltem azt, minél gazdagabb valaki, annál nagyobb a kísértés arra, hogy szűkmarkúbb legyél. Hogy összezárd a kezedet. És a világban megnézitek a gazdag embereket, én sok gazdag embert ismerek, és tisztelet a kivételnek, de nagyon sokan egyre kapzsibbak lesznek, és nem akarnak adakozni, nem kevesebbet adnak, pedig egyre több pénzük van. De Isten pontosan azért akar minket megáldani, hogy megáldjunk másokat ezen keresztül. Teréz anyát biztosan sokan is, hát nem személyesen ismertétek, de ugye hallottatok már róla. És Teréz anya volt az a hölgy, aki feltette az életét arra, hogy a szegényeket segítse a világba, és felszámolja a szegénységet. Ez egy nagy cél, ez egy nagy látás, és ma is vannak missziók, meg gyülekezetek, többek között a Hillsong is, aminek az egyik célja az, hogy felszámolja a szegénységet a világba. És sok szervezettel össze, nyilván ezt egy gyülekezet nem tudja véghez vinni, de nagyon-nagyon sok ilyen hát szervezet és gyülekezet van, akik ezen dolgoznak. És Teréz anya is ilyen volt. És igazából az évszázadok során, a korábbi évszázadokban, amikor tanítottak a gyülekezetben a pénzügyekről, akkor azt tanították a keresztényeknek, hogy legyenek visszafogottak a pénzügyeikben, a gazdagságban, vagy a bővölködő életben, és éppen ezért visszafogottá váltak a keresztények az adakozásban is. Mivel ezt tanították, hogy legyenek visszafogottak a gazdagságban, a pénzügyekben, ezért az adakozásban is azzá váltak. Isten nincs a gazdagság ellen, hanem Isten inkább azt nézi, hogy megértsük azt, hogy ő azért akar minket megáldani, hogy áldás legyünk mások számára. A Zsoltárok 92-ben, ezt most nem vetítjük ide, ugye itt beszél Isten a gyümölcsöt termő fáról. Mi értelme van egy fának, aki megtermi a gyümölcsét, hogy utána ez a gyümölcs ott marad a fán, és nem szakítják le? Szóval Isten ki akarja nyitni az életedet, gyümölcsöt akar, hogy teremj, és ennek az a lényegen értelme ennek a gyümölcsnek, hogy leszakítsák, és valaki megegye ezt a gyümölcsöt. Szóval Isten ezért akar minket megáldani, ezért akar téged megáldani, hogy másokat is meg tudjál áldani. Hiszem azt, hogy a Biblia tele van szellemi alapelvekkel, amik segítenek abban, hogy hogyan növekedjünk anyagilag, és hogyan virágozzon az életünk, hogyan nyíljon ki az életünk a pénzügyekben is. És amint Isten elvei szerint kezdjük a pénzügyeinket intézni, közelebb kerülünk Istenhez. Hiszem. Ahogy elkezdjük Isten alapelvei szerint a pénzügyeinket kezelni, közelebb fogunk kerülni Istenhez. Meg fogjátok tapasztalni Istent. A Zsoltárok 24:1-et szeretném, hogyha most felolvasnánk. És ez az első állítás, ez az első elv, ez az első alapelv, amit szeretném, hogyha megértenénk a mai nap. Ma nem fogunk gyakorlati dolgokról még beszélni valószínűleg a pénzügyekről, hanem először szeretném, hogyha elkezdenénk máshogy gondolkozni a pénzügyekről, mert ez fogja a változást hozni az életünkbe. Az első alapelv, amit szeretném, ha megértenétek, az, hogy Isten mindennek a tulajdonosa. Istené minden. A Zsoltár 24:1 azt mondja, az örökkévalói az egész föld. Övé minden, ami rajta van. Bizony övé az egész világ, és annak minden lakója. Azt írja itt az ige, hogy minden az övé. Okay, minden pénz, minden gazdagság, minden forint, ami Magyarországon van, minden dolog, ami ezen a földön van, ami az, a te életedben van, a lakásod, a házad, vagy az autód, vagy a munkahelyed, a pénzed, amit minden Istené. Ezt mondja ez az ige is. Ezt miért fontos, hogy megértsük? Azért, mert hogyha így kezdünk el gondolkozni erről, hogy ez igazából nem a miénk, hanem Istené, akkor megértjük azt, hogy amikor mi megszülettünk, akkor Isten ezt nekünk kölcsönadta. Ezeket a dolgokat kölcsönadta. Kölcsönadta, amikor adott neked egy házat, akkor ez igazából ez nem a tied, hanem kölcsönadta, hogy jó sáfára legyél, hogy sáfárkodjál ezen, hogy gazdálkodj ezzel a dologgal. Amikor lett egy munkahelyed, és megkaptad az első fizetésedet, ezt Isten, ha ezt megértjük ezt az ígét, akkor megértjük, hogy ez a pénz, ez igazából nem a miénk, hanem kölcsön adta nekünk Isten. És azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt megértsük, mert a kis dolgokban is, nem csak a nagy dolgokban, de a kis dolgokban. Lehet, hogy csak egy gördeszkád van, vagy egy rollered, vagy mit tudom én, bármi, egy biciklid. A kis dolgok is Istentől vannak. Minden. Nem csak a nagy dolgokra kell gondolni, amikor Isten így hirtelen nagy dolgokkal megállt, hanem lehet, hogy egy telefonod van, ez az, ami a tulajdonod. Lehet, hogy ez egyetlen egy tulajdonod. Nincs más tulajdonod, mert mondjuk még a szüleidnél lesz, vagy bármi. De meg kell, hogy értsük, hogy ezt Isten adta kölcsön nekünk. És ezért nagyon fontos, hogy elkezdjük tisztelni a pénzünket, és elkezdjük tisztelni Istent a pénzügyeinken keresztül is, a pénzünkön keresztül is, és sáfárkodni a pénzügyeinken. Oké. A másik dolog, amit szeretném, hogyha megértenénk, az az, hogy Isten bele akar minket tenni egy pozícióba, egy pénzügyi pozícióba. Erről már korábban beszéltünk. Van egy ilyen ige, ami azt mondja, hogy nem a farok vagyok, hanem a fej. Tehát, hogy nem hátul vagyok, hanem elől vagyok. Ez azt jelenti, hogy Isten egy olyan pozícióba akar minket tenni, amikor nem az utolsók, nem mi vagyunk azok, akik adósságban vagyunk, azok, akik az adósság súlya alatt élünk, hanem mi vagyunk azok, akik egy olyan pozícióba kerülünk pénzügyileg is és anyagilag is, hogy meg tudjunk áldani másokat. Ez egy pozíció. Ez egy pozíció, amiben Isten helyez bennünket. És ehhez egy kemény munka vezet, áldozatok, és ez nem egyik napról a másikra történik, nem egy ima után történik, ez nem úgy történik, hogy megfedem az adósságomat, meg imádkozok ellene, hanem nap mint nap teszek, és elkezdem alkalmazni ezeket az alapelveket az életre. Szóval ez egy kemény munka, hogy eljussunk ebbe a pozícióba. És ez a másik, amit szeretném, hogyha megértenénk. Miért van ez? Azért, hogy Isten, még egyszer, hatással tudjon lenni rajtunk keresztül más emberek életére. Hogy egy olyan pozícióba kerüljünk, hogy ne mi függjünk a környezetünktől, nem mi függjünk más emberektől, nem mi függjünk a banktól, nem mi függjünk vagy különböző dolgoktól, értitek? Hanem, hogy függetlenné tudjunk válni anyagilag is, és egy olyan pozícióba kerüljünk, hogy áldást tudjunk lenni mások számára. Mondom, ez egy kemény munka, és ez nem egyik napról a másikra jön, de lehetséges, mert Isten erre hívott el bennünket. És ez egy szabadságot ad az életünkbe. Oké. A Lukács 16:11-et szeretném, hogyha most elolvasnánk. Ami az alapigénk, és ez azt mondja, hogy ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. Mit mond ez az ige? Hogyha nem tudod kezelni a saját életedbe a pénzügyeidet, akkor nem tudjuk menedzselni majd azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz. Szóval először, mielőtt Isten rád bízna egy nagyobb dolgot, egy szolgálatot mondjuk, először meg kell tanulnod a saját pénzügyeidet kezelni a saját életedben. És hiszem azt, hogy Isten figyel minket, figyel téged, figyel a hétköznapokban, amikor meghozol egy pénzügyi döntést, figyeli azt a hozzáállásodat a dolgokhoz, figyeli a karakteredet, és Isten addig nem ad egy új dolgot, vagy egy nagyobb dolgot, amíg nem látja, hogy megfelelő a hozzáállásod a dolgok iránt. Szóval fontos az, hogy megértsük azt, hogy Isten figyel bennünket, és mielőtt egy új dolgot adna nekünk, azelőtt ő tesztel minket, a karakterünket. Ez az ige erről szól gyakorlatilag. Szóval, még egyszer mondom, Isten egy pozícióba akar minket helyezni, amikor hiszem azt, hogy egy olyan pozícióban, amikor készen állunk arra, hogy bármilyen vészhelyzet jön az életünkben, bármilyen nehézség jön az életünkben. Hiszem, hogy mint gyülekezet is egy olyan anyagi pozícióba kerüljünk, hogy bármilyen vészhelyzetbe kerülünk, akkor készen álljunk ezekre a dolgokra. És még egyszer mondom, nem az a számít, hogy hol vagy most, hogy hol állsz most anyagilag a pénzügyeidben, hanem hogy hová, merre felé haladsz, és hova fogsz eljutni. Ez a lényeg. És hiszem, hogy a mai napon elkezdődhet valami az életünkben is, és elkezdhetünk egy ilyen szabadságban élni, egy ilyen pénzügyi szabadságban élni. És remélem, hogy ez a tanítás, ez fel fogja gerjeszteni bennetek, hogyha ha van adósságod mondjuk, akkor egy ilyen szent harag jön beléd, hogy azt mondod, hogy nem, én a mai naptól kezdve elkezdek ezen dolgozni, hogy kikerüljek ebből az adósságból, és nem leszek adósa egész életembe valakinek, valaki felé, hanem szabaddá fogok válni ettől. Nem fogok félni, amikor megjön a számla, hogy ki tudom-e fizetni, nem fogok félni, hogy most kilakoltatnak-e, vagy mi fog történni a jövőben. Szóval fontos, hogy hozz meg ma egy döntést, hogyha egy adósságban vagy, hogy változtatni fogsz valamit az életedben, hogy valami elkezdődik. És hiszem, hogy ez itt kezdődik el először, amikor megértjük Isten igéjét, és megértjük, hogy ő mit mond a pénzügyekről. Oké, szóval én hiszem azt, hogy Isten meg akar minket áldani, meg akar téged áldani, és meg akar egy olyan pozícióba akar helyezni, hogy amikor valamit meg szeretnél venni, akkor azt meg tud venni. Mondjuk azt a dolgot, hogyha valakit meg akarsz áldani, akkor meg tudj áldani valakit, hogy ne legyél bekorlátozva, és azt mondd, hogy hát bocs, most nem tudok segíteni ebben a helyzetben, vagy nem. Értitek? Szóval, hogy hiszem, hogy Isten egy olyan pozícióba akar helyezni bennünket, hogy tudjunk segíteni, hogy egy olyan pozícióba legyünk, hogy tudjunk segíteni másokon, ha szükségben szenvednek. Oké. A Biblia 2000 helyen beszél a pénzügyekről. 2000 igén keresztül. Rengeteg ige szól a pénzügyekről. Jézus többet beszélt róla, mint magáról, a mennyről és a pokolról az evangéliumokban. Dupla annyi, több mint a fele a példázatoknak pénzügyekkel kapcsolatos. Tehát a pénzt említi. Miért van ez? Azért, mert Jézus szeret minket, és szeret téged. És tudja azt, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás az életünkben, hogy hogyan kezeljük a pénzügyeinket. Hiszem azt, hogy Jézus ezért említi többször a pénzügyeket, mint bármilyen más dolgot az evangéliumokban. Mert ez az egyik legnehezebb terület az életben. És Jézus mert erről beszélni, és sok ember, sok keresztény azt gondolja, hogy Jézus a pénz ellen tanított, hogy a pénz ez egy rossz dolog. Itt szeretnék még egy dolgot így letisztázni, hogy Jézus nem a pénz ellen tanít. Okay? Jézus nem azt mondta, hogy ne legyen pénzed, hanem a hozzáállásról tanított, a pénzügyek felé való hozzáállásról, hogy milyen szívünk, milyen hozzáállásunk legyen a pénzzel szembe, a pénz felé. Szóval a probléma nem a pénz, hanem a gondolataink a pénz felé. Ha meggondoljátok, igazából tényleg az egyik legnagyobb dolog, ami felé az ember izgatottá tud válni az életben, az a pénz. Igaz? Tehát az egyik legnagyobb motiváló erő a világban az a pénz. Szóval éppen ezért Jézus nem arról tanít, hogy ne legyen pénzed, hanem az, hogy milyen a hozzáállásod a pénzhez, mert ez képes megváltoztatni az egész életünket. És megváltoztatni a gondolkozásunkat, a pénz, és ez hatással lesz a munkahelyünkre, hatással lesz az anyagiakra, a pénzügyi életünkre, és hogy mennyire tudunk virágozni. Szóval egy pár ilyen igét szeretnék most felolvasni, hogy mit is tanít a Biblia, hogyan gondolkozunk a pénzügyekkel kapcsolatban. Oké? 1 Timóteus 6:7. Gondold meg, amikor világra jöttünk, semmit sem hoztunk magunkkal. Világos, hogy el sem vihetünk semmit, amikor meghalunk. Oké, az első dolog, amit Jézus tanít, itt Pál tanít, ugye, Timóteusnak, és Isten akar tanítani nekünk a pénzügyekkel kapcsolatban. Az első dolog az az, ne ess szerelembe a dolgokkal kapcsolatban, amit van. Amik vannak itt a Földön. Ne legyél szerelmes a pénzbe. Ne legyél szerelmes azokba a dolgokba, amit van. Mert ezt írja itt, mert azt mondja itt az ige, hogy semmit nem hoztunk magunkkal, és nem is viszünk magunkkal. Szóval ne ess szerelembe ezekkel a dolgokkal, mert nem viheted úgysem magaddal. Nem tudom, hányan játszottatok már a Monopoly játékkal. Ez egy ilyen pénzügyi társas játék. Ugye ez úgy történik, hogy kiosztják a lapokat, meg a területeket, meg vannak a, ugye a játék során, megszerzed ezt, meg azt, meg amazt, pénzt szerzel, meg miket ilyen területeket szerzel, vagy már nem is emlékszem, nagyon régen játszottam vele. De az a lényeg, hogy amikor vége van a játéknak, minden visszakerül a dobozba. Nem viszed haza. Ugyanígy van az életben is. Amikor vége van a játéknak, és cseng a game over, hogy akkor visszakerül minden a dobozba. Nem viszel semmit magaddal a halálon túl. Semmit nem hoztunk magunkkal, és semmit nem viszünk magunkkal. Ez a vagyon, az a dolgok, amiket az életünk során megszereztünk, ez mind itt marad. Öröklik a gyerekeink, vagy... Tehát ezek a dolgok, ezek visszamennek, itt maradnak a Földön. Szóval éppen ezért mondja a Biblia, hogy ne legyünk szerelmesek ezekbe a dolgokba, mert ezeket nem visszük magunkkal. Oké? A második dolog, az a 8. versben van leírva. Ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Ezt mondja a 8. vers. Igen, ott van. Ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Szóval mit akar Isten itt tanítani, a második dolog? Az, hogy minden szinten legyél hálás és elégedett. Minden szinten legyél hálás és elégedett. Oké? ez nem azt jelenti, hogy Isten nem akarja azt, hogy több legyen neked, vagy mondjuk jobb munkád legyen, vagy több pénzed legyen, hanem arról szól inkább, hogy miközben növekedsz, és miközben egyre gazdagabb leszel, legyél hálás és elégedett. És boldog. Tudjátok, az az érdekes, hogy még egyszer mondom, ismerek gazdag embereket, és amikor nagyon-nagyon sok ember küzd azzal, nagyon sok gazdag ember küzd azzal, hogy igazán boldog legyen. Pedig sokkal több pénzük van, mint nekem mondjuk, vagy a környezetemben, bárkinek, és mégis boldogtalanok. Miért? Azért, mert egyrészt a pénzbe szerelmesek, és ez egy függőséget okoz, és ugye tudjuk, hogy minden függőség igazából boldogtalansághoz vezet, egy ideig minden függőség boldogságot okoz, de csak egy ideig, hosszú távon minden függőség boldogtalansághoz vezet, kivéve egy függőség, ez pedig Istennel való függőség. Szóval éppen ezért fontos az, hogy ne essünk szerelembe ezekkel a dolgokkal a pénzzel kapcsolatban, és tudjunk hálásak lenni. És hiszem, hogy ez az elsőből következik a második pont, hogy amikor nem szerelmesek vagyunk a pénzbe, hanem Istenbe vagyunk szerelmesek, akkor tudunk hálásak is lenni, és boldogok is lenni. Mert nem függünk azoktól a dolgoktól, nem függünk a pénztől, nem függünk azoktól a dolgoktól, amiket megszereztünk, vagy amiket megkaptunk az életben. Szóval szeretném, hogyha most megfognád a jegyzetfüzetedet, és leírnád azokat a dolgokat, amiket kaptál Istentől, amik vannak neked. Minden tulajdonod, amit van. Beleértve a munkahelyedet, beleértve a fizetésedet, beleértve a dolgokat, amiket kaptál, a lakásod, autód, biciklid, ruhád, bármi, amit van, motorod. Mert a 8. vers ezt mondja, ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Éljünk egy elégedett életet, egy boldog életet. Oké? Szóval írd le most ezeket a dolgokat, hogy miért vagy hálás. Hogy mik vannak az életedben. És legyél hálás ezekért. Mit adott Isten? Hol tartasz éppen, milyen szinten van az életed? Mert Isten azt akarja, hogy minden szinten legyen hálás a hozzáállásunk. Elég nagy a lista.
Igaz.
Oké. Nyugodtan majd még befejezhetitek. Most, hogyha ránézel a jegyzeteddre, csak nézd rá és olvasd el. Az a kérdésem, hogy ezek után fogsz panaszkodni a munkahelyed miatt? Fogsz panaszkodni mondjuk a fizetésed miatt? Fogsz panaszkodni a társad miatt? Az autód miatt, amely mindig lerobban. Azt írja Isten igéje. Ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Legyünk hálások és elégedettek. Oké, ez volt a második pont. A következő pont a 9. versben van leírva. Akik arra vágyakoznak, hogy meggazdagodjanak, csapdába kerülnek, és kísértések veszik körül őket. Ostoba vágyaikat követik, és maguknak ártanak vele. A vesztükbe rohannak, s végül elpusztulnak. Itt megint csak egy kicsit ez a sóvárgásról beszél Isten igéje. A sóvárgás, hogy meggazdagodj. Amikor megengedjük, hogy ez a sóvárgás bejöjjön az életünkbe, amikor megengeded, hogy bejöjjön az életedbe a sóvárgás, hogy meggazdagodj, nekem meg kell gazdagodnom, több pénz, még többet akarok, még többet, akkor elkezdesz hülyeségeket csinálni. Elkezdesz rossz döntéseket meghozni. Abban a pillanatban, amikor megváltozik a szíved, és elkezdesz sóvárogni az anyagi dolgok iránt, a világban lévő anyagi dolgok iránt, azt veszed észre, hogy olyan döntéseket hozol meg, amit amúgy nem hoznál meg. És ez egy pici kis változtatással helyreigazítható az életünkben, amikor egy picit helyre rakjuk csak a szívünket, és nem kezdünk el sóvárogni a dolgok iránt. Mert itt erről beszél az ige, akik arra vágyakoznak, hogy meggazdagodjanak, csapdába kerülnek, és kísértések veszik körül őket. Mit ír itt az ige? Mik ezek a hülyeségek, ezek a hülye dolgok, amiket ilyenkor meghozunk? Csalásokhoz folyamodunk például, vagy sikkasztás, ugye elsikasztunk dolgokat, vagy csalunk dolgokat, vagy átverünk embereket, nem vagyunk teljesen korrektek. És tényleg nem akarok itt senkit elítélni, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen ez az érzés, igaz? Amikor csak egy picit úgy, csak egy picit most ez senkit nem fog, senkinek nem fog ártani ez a dolog, de mégis érezzük, hogy nem volt teljesen fair. Miért van ez? Azért, mert a szívünk egy olyan állapotba kerül, hogy sóvárgunk az anyagi dolgok iránt. Fontos, hogy megtisztítsuk a szívünket, azt gondolom. Mert még egyszer mondom, nem a pénzzel van a probléma, hanem ahogyan hozzáállunk a pénzhez, amilyen a szívünk a pénzhez, a dolgokhoz, az anyagi dolgokhoz az életünkben. És erről beszél az 1 Timóteus 6:10 is. A pénzimádatunkból sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már letérített a hit útjáról egyeseket. Ez a 6:10. Akik ezen felül még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak. Oké? Szóval nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme a rossz. És hiszem, hogy Isten két tesztet ad elénk az életben. Az egyik teszt az az, hogy hogyan viselkedsz, amikor sok van, amikor sok pénzed van, és hogyan viselkedsz, amikor kevés pénzed van. Ez az a két teszt, mert ugye, amikor sok van, akkor az a kísértés, hogy rossz dolgokra költsük el, amikor kevés van, akkor meg gyakorlatilag lehet, hogy nem teljesen helyes dolgokhoz nyúlunk, hogy még több legyen. És különböző kísértésekbe esünk. Filippi 4:12. Pál pontosan tudta, mit jelent ez. Mint szűkös, mint bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget is. Megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel. Pál ebben az igében azt mondja, hogy ő pontosan tudta, hogyan kezelje a pénzügyeit, amikor kevés van, amikor nehezen ment neki, és hogyan kezelje a pénzügyeit, amikor sok van neki. És hiszem azt, hogy Isten meg akar minket is erre tanítani, hogy hogyan kezeljük, amikor kevés van, és amikor sok van. Szóval bármi ilyen szituációban is vagy most az életedben, bármit is érzel, lehet, hogy azt érzed, hogy kevés pénzed van. Ez egy teszt. És Isten figyel, hogy hogyan mész ezen keresztül. Milyen a karaktered. Vagy hogy lehet, hogy sok pénzed van most. Isten megáldott egy csomó pénzzel. Hogyan költöd a pénzedet? Mire költöd? Hogyan használod? Oké? Szóval ezek mind-mind tesztek. És szeretnék bátorítani benneteket arra, hogy ne értékeld le a kis kezdeteket. Lehet, hogy most nincs sok pénzed, lehet, hogy nincs olyan fizetésed mondjuk, mint másoknak, lehet, hogy kevesebb a fizetésed, lehet, hogy kevesebbet keresel, lehet, hogy kevesebb dolog van az életedben, ne értékeld le a keveset. Mert ahogyan viselkedsz a pusztaságban, ez fogja meghatározni, hogy mennyi ideig maradsz ott. Még egyszer elmondom. ahogyan viselkedsz a pusztaságban, ez fogja meghatározni azt, hogy mennyi ideig maradsz ott. Isten figyeli a karakterünket, Isten figyeli azt, hogy hogyan megyünk ezen keresztül, és ne haragudjatok, de egy csomó embert hallok, nem a gyülekezetből, de csomó embert hallok, akik mindig panaszkodnak ezért, azért, amazért, panaszkodnak a munkahelyük miatt, panaszkodnak ezért, azért, amazért. Isten figyel. És ahogyan viselkedsz most, amilyen a karaktered, amilyen a hozzáállásod most ebben a szituációban, ez fogja meghatározni, mennyi ideig maradsz benne. Mert ezek az emberek egész életükben ott fognak maradni. És nem tudnak kilépni, és nem tudnak tovább lépni. Azért, mert Isten a karaktert nézi. Mert azt mondja Isten igéje, hogy legyél hűséges a kicsin, és utána többet bízok rád. Amikor hűségesek vagyunk a karakterünkben, a hozzáállásunkban, a tetteinkben, arra, amit Isten ránk bíz, akkor többet fog ránk bízni. A példabeszélek 28:6 az azt mondja, hogy jobb becsületesen élni szegénységben, mint tisztességtelenül és gazdagon. Aki hitelezéssel és uzsorakamattal szerzi vagyonát, annak gyűjti azt, aki a szegényeknek adakozik. Nem tudom, lehet, biztos, hogy veletek is volt már, de ahogy mondom, Pesten van egy pár olyan gazdag ember, akiknek elég sok pénzük van, tehát az egyik főnököm is ilyen, és óriási házuk van Budapest legdrágább helyén, egy 4-5 autó, meg mit tudom, szóval nagyon-nagyon durván ilyen, és egyik nap jöttem haza munkából, és akkor így mondtam a Zsaniak, hogy áragudj, de egyszerűen annyira úgy akarnék én is egy ilyen életet, mint amit nekik van, és hogy fú, nem is tudom már mit mondtam neked, hogy így, hogy fú, bárcsak nekem is ennyi pénzem lenne, meg ennyi. Miért van az, hogy neki ennyi van, nekem meg nincs ennyi, és hogy fú, nekem én tényleg én ezt akarom az életemben, én ilyen ennyi pénzt akarok, és Zsani mondta, hogy nem is tudom már mit mondtál, de kb. Hasonlót, mint ez a példabeszéd mond, hogy jobb becsületesen élni szegénységben, mint tisztességtelenül és gazdagon. És vannak emberek, akik tényleg úgy szerzik meg a vagyonukat, hogy tisztességtelenül. És olyan munkából, vagy olyan dolgukból, amik nem teljesen tiszták. És tök jó volt, hogy így emlékeztetett ő is, és így fejbe csapott, hogy ha-hó, figyelj már, ez nem így van, hanem itt írja Isten igéje, hogy jobb becsületben élni szegénységben, mint tisztességtelenül gazdagon. Isten ezt mondja, Isten jobban meg tud áldani, amikor tisztességben vagyunk, mint tisztességtelenül élni. És az az érdekes, hogy a Biblia azt is leírja, hogy egy nap egy ilyen, hát már ez ma is történik igazából, folyamatosan történik, egy világméretű pénzügyi áramlás. Amikor az igazak kezébe fog átáramolni a pénzügyi gazdagság. Az igazak kezébe. És Isten ezt már teszi. És hiszem azt, hogy tényleg azok kezében lesznek a nagy pénzek, akiknek tényleg megfelelő a karakterük, és helyén van a szívük, hogy tudják kezelni ezt a rengeteg pénzt, ezeket a nagy pénzeket. Mert Isten csak olyan emberek kezébe rak ennyi pénzt, akik hosszú távon, tartósan, most ilyen emberekről beszélek, akik tudják kezelni ezeket a pénzeket, és jó célokra használják fel. Szóval a világ vagyona egy nap az igazak kezében lesz. Ezt írja a Biblia. És ez viszont nem fog megtörténni azokkal, akik nem becsületesek, akik nem tudják, hogyan kezeljék a pénzügyeiket, és hogyha szeretnél pénzügyi csodát az életedben, akkor el kell kezdened most megfelelően kezelni a pénzügyeidet, amid most van. Szóval ne várj arra, hogy majd, ha sok pénzed lesz, akkor hogyan fogod kezelni, hanem most, ami most van, amit most van, és amit Isten most adott neked, ezt hogyan tudod kezelni. Menjünk tovább a 16. versre. Az ostoba uralkodó kegyetlenül elnyomja a népét, de a becsületes vezető, aki gyűlöli a megvesztegetést, sokáig uralkodik. Szóval ez az ige azt írja, hogy aki gyűlöli a megvesztegetést. Tudjátok, hogy mi az a megvesztegetés? Gondolom, nem kell magyarázni. Mi az a nyerészkedés? Vannak, akik nyerészkednek, ugye? Mit jelent a nyerészkedés? A nyerészkedés azt jelenti, hogy rossz dolgokat teszel annak érdekében, hogy pénzhez juss. Olyan dolgokat teszel, ami nem helyes, hogy pénzhez juss. Például, ha kompromisszumot kötsz mondjuk a főnököddel, akiről tudod, hogy mondjuk pénzt mos a cégen keresztül, csak azért, hogy előléptesd magadat. És lesz pénzed, meg fogják emelni a fizudat, de ezt nyerészkedésnek hívják, amikor helytelen dolgot teszel annak érdekében, hogy meggazdagodj. Vagy mondjuk, ha az alkalmazottaidat alul fizeted. Nem fizeted meg úgy, ahogy helyes, ahogy megfelelő lenne. Szóval nagyon fontos az, hogy ha majd lesznek nektek is alkalmazottaitok, mondjuk, lesz egy céged, vagy lehet, hogy már van céged, akkor mindig kivizesd az embereidet, úgy kezeld őket, ahogyan te is akarod, hogy téged kezeljenek. Ugyanazokat az előnyöket biztosítsd mások számára, mint amit magadnak szeretnél. Szóval fontos, hogy a karakterünk megfelelő legyen. És erről beszél ez az ige, hogy aki gyűlöli a megvesztegetést, a nyerészkedést, az sokáig fog uralkodni. Ez az ígéret azok számára, akik helyesen kezelik ezt, hogy hosszú ideig fognak uralkodni és élni. 25. vers. Aki kapzsi és telhetetlen, az viszályt szít az emberek között, de ki az örökkévalóban bízik, az meggazdagodik. Ha adakozol a szegényeknek, semmiben sem látsz hiányt, de ha nem akarsz segíteni rajtuk, sokan átkozni fognak. Hiszem azt még egyszer, hogy arra lettünk elhívva, hogy megáldjunk másokat. Az életünk erre lett elhívva, hogy áldás legyünk mások számára. És Isten azért akarja, hogy kivirágoztassa az életedet, hogy egy olyan pozícióba legyünk, hogy meg tudjunk áldani másokat. És előző alkalommal is beszéltem arról, hogy a gyülekezet az egy olyan, mint egy raktár. És hiszem, hogy a mi gyülekezetünk is egy nap egy ilyen helyé fog válni, hogy annyira sok, nem csak hogy pénz, de hogy annyi sok forrás és étel és ilyen resource, tehát forrás, anyag, kapacitás lesz a gyülekezetben, hogy bárki, aki be tud jönni, bármikor a gyülekezetbe, azt meg tudjuk áldani. És ez a célja, ez a célja a gyülekezetnek. És ez a cél az életünknek is, és szépen lassan, de ezen fogunk dolgozni, és ez a célunk, hogy egy nap majd egy ilyen erős gyülekezetté váljunk, de hiszem azt, hogy ez mindez belőled kezdődik, és benned kezdődik, amikor mi egyen-egyenként megértjük, hogy Isten mit akar az én életemmel, a mi életünkkel, és hogyan akar minket használni. És a következő alkalommal fogunk egy kicsit ilyen gyakorlatiasabb dolgokról is beszélni. Ma nem akartam már ezt, mert nem akartam sokáig húzni ezt a... Zoltán megmondta, hogy csak 40 percet taníthatok, úgyhogy szerintem most pont benne vagyok. Ugye túl sokat tanítok, úgyhogy ő nézi mindig az órát. Utána értékel engem. Szóval ez az egyik célunk, és csak kívánom azt, és imádkozni fogok azért, hogy most Isten tegye rendbe a szívünket, mert hiszem, hogy minden a szívből indul ki. És következő alkalommal, a következő héten, amikor a gyakorlatiasabb részére fogunk rátérni, akkor már készen lesz a szívünk. Nem akarom azt, hogy csak úgy elkezdjünk bizonyos szabályokat betartani annak érdekében, hogy áldottak legyünk, mert hiszem, hogy ez is ennek van egy alapja, egy gyökere, és ma erről beszéltem, erről az alapról, ami a szívünkből indul ki. És hiszem azt, hogy amikor megfelelő lesz a szívünk, akkor és elkezdjük alkalmazni ezeket a dolgokat, akkor ez egy áldást fog hozni hosszú távon az életünkbe. Oké, okay. Szóval csak arra kérlek bennetek, hogy a következő egy hétben elmélkedjetek ezeken az igéken. És most pedig imádkozni fogunk azért, hogy Isten változtasson meg bennünket, a gondolkozásmódunkat, hogy ha Isten valamiben meg kell, hogy változtasson ma bennünket, akkor csak engedd meg neki, hogy megváltoztasson. És lehet, hogy tényleg azt mondod, hogy már én csomószor hallottam ezeket az igéket, meg lehet, hogy már azt mondod, hogy neked ez nem volt új, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiről sokat kell beszélnünk, mert Jézus is sokat beszélt erről, sokat beszélt a pénzügyekről. Ez egy mindennapi kísértés, ami elég ki vagyunk téve, és fontos, hogy a megfelelő alapokra építsük az életünket. Oké, szóval imádkozzunk. Kérlek, álljatok fel. És csak engedjük Istennek oda az életünket, alázzuk meg magunkat, és engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy formáljon át bennünket, és változtasson meg azokon a területeken, ami meg kell, hogy változzunk. A gondolkozásmódunknak azokon a területein, amiben meg kell, hogy változzunk. Lehet, hogy felismerted ma magadban, hogy van egy túlságosan szereted ezeket a dolgokat, azokat az áldásokat, amiket Isten adott neked. Isten azt akarja, hogy ne az áldásait szeressük, hanem őt magát. Isten azt akarja, hogy ne az áldásait imádjuk, hanem az áldás adót imádjuk. És néha van egy ilyen kísértés bennünk, hogy az áldásait kezdjük el imádni, és az áldásait kezdjük el szeretni, amiket ad az életünkbe. De nem ezeket kell szeretnünk, nem ebbe kell szerelmesnek lennünk, hanem szerelmesnek lennünk az áldás adóba, aki nem más, mint Isten. Szóval csak imádkozzunk most, és csak vizsgáljuk meg az életünket. Atyánk, csak köszönjük neked ezeket az igéket, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk a te igéden keresztül. Uram, kérlek, hogy változtass meg ma bennünket, és tisztítsd meg a szívünket, Uram, minden testi vágytól, minden ilyen rossz, helytelen vágytól, Uram, ami bennünk van. Uram, bocsáss meg, amikor beengedtük ezeket a szívünkbe, és bocsáss meg, amikor engedtük, hogy ez motiváljon bennünket, és ez hajtsa az életünket. Uram, azt szeretnénk, hogy nem a pénz imádata hajtaná az életünket, nem az anyagi dolgok után való sóvárgás hajtaná az életünket, hanem te hajtanád az életünket, hogy beléd vagyunk szerelmesek. Uram, téged szeretünk, megvalljuk azt, Uram, hogy téged szeretünk, és beléd vagyunk szerelmesek. Uram, nem az áldásaidban, amit adtál nekünk, és amit adsz nekünk, hanem beléd. Beléd vagyunk szerelmesek, és Uram, a te arcodat keressük, és nem a te kezedet. Uram, megvalljuk azt, hogy téged jobban szeretünk minden dolognál, ezen a földön. Uram, megvalljuk, hogy téged imádunk, és nem fogunk imádni más dolgokat. Uram, megvalljuk azt, Uram, hogy nem mi fogjuk kontrollálni és irányítani a saját anyagi dolgainkat, Uram, hanem megengedjük, hogy te irányítsd ezeket. Uram, átengedjük a te kezedbe, mert te vagy a tulajdonos. Uram, bocsáss meg, amikor saját tulajdonunként kezeltük, és mi döntöttünk, Uram, arról, hogy hogyan bánjunk a pénzünkkel. Uram, mi döntöttük el, hogy kinek adjunk, és kinek nem. Uram, szeretnénk, hogyha te indítanád a szívünket, és te irányítanál bennünket, és te adnál nekünk, Uram, vezetést a pénzügyeinkben is. Uram, vezess bennünket, és imádkozok azért, hogy változtass meg a szívünket, a hozzáállásunkat. Uram, köszönöm neked azt, hogy te meg akarsz minket áldani, hogy másoknak áldás legyünk. Uram, nem azért, hogy nekünk több legyen, hanem azért, hogy másokat meg tudjunk áldani. Uram, imádkozok azért, hogy bocsáss meg, Uram, amikor negatívak voltunk, és hálátlanok voltunk azokért a dolgokért, amiket kaptunk tőled. Bocsáss meg, amikor elégedetlenek voltunk. Bocsáss meg, amikor nem értékeltük, Uram, eléggé a munkánkat, amikor panaszkodtunk, Uram, a munkahelyünkre, vagy a pénzügyeinkre, vagy Uram, a kiadásainkra, vagy a tulajdonunkra, amiket adtál nekünk, a lakásunkra, vagy az autónkra, Uram, bocsáss meg, amikor nem értékeltük eléggé ezeket a dolgokat. Uram, bocsáss meg, amikor többre vágytunk, mint amit adtál nekünk. Bocsáss meg, amikor irigyek voltunk mások dolgaira, és ugyanazt akartuk, ami a szomszédunknak van. Uram, változtass meg a szemünket, ahogy nézzük a dolgokat, ahogy látjuk a dolgokat. Uram, vedd ki a szemünkből ezt a sóvárgást, Uram, a dolgok iránt. És szeretnénk neked odarendelni az életünket, és megalázni magunkat. Uram, tisztíts meg bennünket ma. És kezdj el egy új dolgot a mai napon. Uram, ásd le mélyre. És teljesen, Uram, kezdj el belülről átforrálni bennünket. Uram, odaadjuk az életünket, és Uram, a következő egy hétben, Uram, csak taníts meg bennünket erre. Uram, figyelmeztesse, amikor rossz dolgokba tennénk bele a szívünket. Uram, bocsáss meg, amikor figyelmeztes, mielőtt kinyitjuk a szánkat, és elkezdünk panaszkodni. Uram, figyelmeztes bennünket, amikor elkezdünk irigykedni, elkezdenénk irigykedni másokra. Csak tisztítsd meg az életünket, és állíts helyre bennünket ebben. Uram, nem szeretnénk arra tekinteni, hogy mi az, amink nincsen, hanem arra, amink van, és hálásak vagyunk, Uram, ezért. Köszönjük neked a javakat, amiket adtál nekünk. Köszönjük neked, Urunk. És Uram, szeretnénk ezt neked visszaadni. Visszaadjuk, Uram. Uram, kezd el ezt mai napon a szívünkbe. Uram, nem szeretnénk függni az anyagiaktól. Nem szeretnénk függni a pénztől. Nem akarunk függőségben lenni. Nem akarunk szerelmesek lenni, Uram, ezekbe a dolgokba. Mert, Uram, sosem leszünk így boldogok, hanem szeretnénk tőled függni. És neked adjuk ma az életünket. Uram, jöjj a te igéddel, Uram, és ezekkel az igékkel formáljál ma bennünket. Uram, dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged mindenért, aki vagy, mindenért, amivel megáldottál. Uram, adj nekünk látást, egy nagy látást, hogy hogyan tudunk az életünkkel másokat is megáldani. Uram, imádkozok pénzügyi helyreállásért az emberek életében. Imádkozok, Uram, minden egyes személynek az életéért, Uram. Bármilyen adósság van, vagy bármilyen összevisszaság van pénzügyekben, Uram, a mai napon kezdj el valamit. Kezd el, Uram, kibontani ezeket. Kezd el, Uram, virágoztatni az életüket. Uram, nem csak a kapcsolataik terén, nem csak, Uram, a talentumukban, a tehetségeiben, de a pénzügyeikben is, Uram, hogy egy áldás legyen az életük, Uram. Imádkozok az adósságok ellen is, Uram, hogy ezeket a mai napon egy döntés kezdődjön el, Uram, hogy ezekből az adósságokból ki fogunk szállni. Uram, és egy olyan pozícióba fogunk kerülni, amikor nem kell függnünk az emberektől, nem kell függnünk dolgoktól. Uram, dicsőítünk téged, és átadjuk neked az életünket. Uram, imádkozok pénzügyi áldásért minden egyes embernek az életén. Előrelépésért. Imádkozok, Uram, kreativitásért, Uram, a munkahelyeken. Imádkozok, Uram, új ötletekért. Imádkozok, Uram, azért, hogy a tanulásban áld meg, Uram, a fiatalokat. Áld meg, Uram, az egyetemen, a középiskolákban. Adj nekik erőt, Uram, a tanuláshoz. Uram, virágozzon ki az életük ezen a területen is. Uram, imádkozok azért, hogy bármennyire is sok vagy kevés pénzük van, Uram, ezt mai naptól kezdve elkezdjék megfelelően használni. És hogy egy áldás legyen, Uram, ez az életükre. Jézus nevében. Amen. Amen.